Pom dragoj Jézuso, hozzád ajta félelem. Míg ülött a tucsak, nő a víz a tengeren. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagy, míg eláll a fergeten. Biztonságos lévet adj, majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged írtselek. Ó, maradj itt messzelem, őrizd a gyerőt szeres. Véled állnom a vihar, itt erőte vagy teszem. Szárnyad árnyával takar, fejemet a víg terem. Csak te kellesz én, Uram, benned mindent meglelek. Támogasd ki elzuhan, gyógyítsd meg ki vagy beteg. Szent szavadra hallgató, tévedés az én bajom. Én hamisság bűn vagyok, te igazság irgalom. Kegyelem vagy régi jó, mely minden bűnt eltöröl. Hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Életkút vagy lüktetés, víz merítni drága hely. Ó, húzok fel bennem is, örök lét felé emelj.
Még szabad választani
ehhez? Ez a 700-as a szó énekes könyvből, szól hozzá is kellett, hogy választani
nem találtam,
de 20-asra tettem. Jó. Hányos? Szólsz hozzám, Istenem, én választ adni készen. Már-már megindulok, hogy rád bízom magam. Belátod, köt lehúz, még régi csükken ér. Áld meg ma lelkemet, többé itt el, Uram. Sok szép életem, ó, hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozás.
Itt lehetünk, mert te hívtál, vonzottál bennünket. Urunk, ha te nem vonzasz, akkor nem is tudunk elindulni feléd, akkor esélyünk nincs, hogy megismerjünk téged. De köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy megmutasd nekünk az atyát. Azért jöttél, hogy elvégezd azt, amit mi nem tudunk elvégezni. Megments, megszabadíts bennünket a bűn, a sátán, a halál hatalma alól. És köszönjük, Urunk, hogy ezt úgy vállaltad, hogy tudtad, hogy ez az életedbe kerül. Te jöttél, hogy odaadd az életed, hogy kifizesd a váltságdíjat értünk, és ezért magasztalunk, hogy te vállaltad ezt a hatalmas összeget, ami nem volt más, mint a saját életed. És Uram, nem is tudjuk, hogy mondjunk köszönetet, hogy háláljuk ezt meg neked, de szeretnénk teljes mértékben oda szentelni magunkat a neked való szolgálatra. Itt vagyunk, Uram, és használj minket eszközként, dicsőítsd meg nevedet általunk. De Urunk, ezen a mai délutánon azért is vagyunk itt, mert szeretnénk hallani a te szavadat, hallani azt, amit személy szerint nekünk mondasz, hiszen szükségünk van rá, mert a te igédben van az erő, az, ami fölemel. Amikor összeroskadunk, ami gyógyít, amikor betegek vagyunk, ami utat mutat a számunkra, hiszen a te igéd lámpás a mi lábaink előtt. És Uram, add, hogy most lássuk ezt a világosságot, és ezt kövessük, hiszen annyi minden információ vesz körül minket, hogy sokan akarnak utat mutatni, mondják meg, hogy mit és hogyan kell tenni, de Uram, könyörülj, hogy mi csak rád nézzünk, mert te vagy az élet fejedelme, te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk így szent lelked által, most áld meg ezt az alkalmat, áld meg a te igédet, szólíts meg minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Az Ószövetségi igénket olvassuk, vagyis a 63. Zsoltár, annak mind a 12 versét. Tehát a 63. Zsoltár 12 verséből szól az ige, amely az első verstől kezdve így van megírva. Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem, de akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre hányják őket, sokálok eledelévé lesznek, de a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik rá esküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Ismét egy dávidi zsoltárt, vagy imádságot olvasunk. Ugye több zsoltár is Dávidnak a szívéből fakad föl, és amit ő az Úrral beszélgetett, amit előtte kimondott magából, azt aztán megfogalmazta, leírta, hogy mások is ebből erőt meríthessenek, sőt, útmutatás a saját életükre nézve, amikor elcsüggednek, megfáradnak, hogy lássák, hogy abban a helyzetben is van hova menni, abban a helyzetben is van kihez fordulni, mégpedig az élő Istenhez. És ugye Dávid mindig, amikor egy-egy zsoltár megfogalmaz, azt úgy teszi, hogy a saját tapasztalatát mondja el. Tehát a zsoltárok azok nem íróasztal mellett születnek, hogy rendeltek Dávidtól egy imádságot, vagy mondjuk egy prédikációt, mert jön a vasárnap, és kell szolgálni, és akkor mit lehet tenni? ugye valamit el kell készíteni, föl kell vinni a szószékre. Na most Dávidnál ez nem így működik, ő nem rendelésre készíti a zsoltárokat, hanem a szívéből fakad, vagyis az Istennel való találkozásból, hogy megtapasztalja Istennek a hatalmát, a szavát a saját életében. És ez az igazi bizonyságtétel, tulajdonképpen minden Istenről szóló beszédnek ilyennek kellene lenni, egy ilyen megtapasztalásnak, hogy azt mondom el, amit én megtapasztaltam a vele való kapcsolatban, akinek megismertem őt. Hiszen ugye az Ószövetségben is ott volt, hogy az embereknek a többsége Istent csak papírból ismerte. Ugye az Ószövetség lapjairól, meg másoknak a elbeszéléséből, ugye amikor a papok elmondták, vagy a családfő a bibliai történeteket. De aztán jött egy változás, amikor eljött Jézus, és ő nem papírból mutatta meg az Istent, hanem ő személyesen azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aki engem lát, látja az Atyát. És amikor Jézusnak a tetteit láttuk, akkor mondta, hogy Isten tetteivel szembesültek az emberek, és szembesülünk. Tehát így tett bizonyságot, és az olyan, amikor mi is így éljük át, hogy azt tudjuk elmondani, amit az Úr elnézett az életünkbe. Vagy amikor ugye egy-egy személy átéli Jézussal a találkozást, és megtapasztalja, hogy ő a megígért messiás, és ebben megbizonyosodik, sőt, a saját életében változást tapasztal, akkor örömmel megy el, és mondja, hogy ki az, aki az ő életét megváltoztatta, vagy valamikor Jézus mondja például a gadareinak, hogy menj haza, és mondd el, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Tehát mit mondd el azt, amit átélt, azt, amit ugye a Jézussal való találkozásban átvett és az élete részévé lett. És Dávid is ilyen személyes tapasztalatokból fogalmazza meg az ő imádságait, zsoltárait, és tudjuk, hogy kisgyerekkorban is, vagy fiatalkorban, és már ő ismerte Isten. Ugye olyan megrendítő, megragadó, ugye a 23. zsoltár, ő pásztor volt, és mit mond Istenről, hogy az Úr az én pásztorom. És én ezt úgy képzelem el, hogy lehet, hogy egyszer valaki oda ment Dávidhoz, és megkérdezte tőle, hogy figyelj már, Dávid fiam, ki az Isten? Kicsoda neked az Isten? És akkor Dávid azt mondta, hát pásztor, az én pásztorom, olyan nekem az Isten, amilyen én vagyok a juhoknak. Mit tudunk mi elmondani Isten? Hogyan tudjuk bemutatni őt? El tudom így mondani személyesen, hogy kicsoda ő nekem. Ugye az Úr az én pásztorom, vagyis olyan személyes kapcsolatban vagyok vele, mint az én nyájamnak a juhai én velem. Ismerem őket név szerint, azok meg ismerik az én hangomat. És én is ismerem az Úrnak a hangját. Ugye Jézus is beszél erről, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat és követnek engem. No, tehát ez a Dávid szerzi ezt a zsoltárt, akiről ugye aztán lehet, hogy elsőként az ugrik be, hogy ő a király, de majd Izrael királya. Hát az is egy nagy dolog, ugye, hogy egy imádkozó király, ugye, ha úgy belegondolunk ma, tehát nek az Istennel való kapcsolat az nem csak szavakból áll, nem csak mondja, hogy imádkozzatok, meg ugye felszólítja a népét, hogy higgyetek az Istenbe, mert az Isten népe vagytok, hanem ő egy olyan király, aki személyes kapcsolatban van az Istennel. Figyel rá, beszél vele, és ugye ennek van egy másik olyan oldala is, hogy amit Isten mond, azt is komolyan veszi a saját életére. Ugye? Akár gondolhatunk itt a Betsabéval való történetre, ugye egy darabig azt gondolja, hogy minden rendben van, hisz senki nem tud semmiről, hogy ő mit csinált, ugye házasságot tört, aztán Betsabé férjének gyilkosa lett, el van szépen simítva. Ugye én vagyok a király, mindent megtehetek, el tudom szépen rendezni, de amikor Isten elküldi a prófétát, és majd egy kis történet által azt mondja, hogy de te vagy az az ember. Te vagy az, aki elvette a másiktól az egyetlen bárányát. Te vagy az. Akkor Dávid tud bűnbánatot tartani. Ugye most, ha más történettel vetjük össze, múltkorában volt szó, ugye keresztelő János meg Heródes királynak a kapcsolatáról, ott ugye Heródes megmondja, hogy nem szabad, vagyis keresztelő megmondja Heródes királynak, hogy nem szabad a testvérét feleségével együtt élni. És Heródes nem bűnbánatot tart, hanem bebörtönzi Jánost, majd utána ugye a Heródiásnak a mesterkedése nyomán lefejezteti. Tehát kivégezteti, és Dávid nem ezt csinálja. Tehát óriási dolog, hogy meghallja az Isten szamát, komolyan veszi az életére. És így kell nekünk is az igébe tekinteni, ezen elgondolkodni, hogy így komolyan tudom-e venni Istennek a szavát. Ugye amikor ő rámutat valamire az életemben, hogy igen, te vagy az, aki ezt tette, vagy te ez vagy, akkor azt mondom-e, hogy hát igen, Uram, vétkeztem és bocsáss meg, és elfogadom, amit mondasz. Tehát Dávid király, de itt azt olvassuk, hogy abból az időből való ez a Zsoltár, amikor ő Júda pusztájában volt. Amikor Júda pusztájában volt, vagyis Dávid nem volt mindig király. Ugye nem mindig volt abban a pozícióban, nem mindig ült a trónszéken, hanem volt az életének egy nagyon nehéz időszaka, amikor ugye Saul király elől el kellett menekülnie a pusztába, sőt, majd már, amikor király volt, egyszer akkor is menekülni kellett, amikor a saját fia Absalom lázadt föl ellene és támadt ellene. Tehát azt mondja a Dávid, vagy a Zsoltárnak a felirata, hogy abból az időből, amikor ő Júda pusztájában volt, vagyis nem mindig volt nagyszerű és fényes Dávidnak az élete. Abból az időből. És talán azért van ez így kihangsúlyozva, hogy ugye a Dávid után jövő generációk már úgy ismerik őt, mint királyt. És talán ott van bennük, hát milyen könnyű neki. Milyen könnyű, az uralkodó, minden úgy van, ahogy ő akar. Ő akarja. És ugye, hát mi is így vagyunk, éljük az életünket, telnek fölöttünk az évtizedek, jönnek az új generációk, és ami régen volt, az úgy homályba is vész, és sokan azt hiszik, milyen nagyszerű. Mindig azt gondolják, hogy ó, hívő vagy meg, mindent, nekem minden jó az életedben, mindig minden nagyszerű volt, és mit mond a Zsoltár fölirat, hogy hát azért mindenkinek van az életében egy olyan időszak, amikor talán pusztába járt, amikor úgy élte meg az életnek egy szakaszát, mint egy pusztaságot, ugye, ahol vagy azért, mert úgymond üldözik, vagy azért, mert egyszerűen körülötte minden tönkrement, kiszáradt, elromlottak a kapcsolatok, ugye az is egy pusztaság, amikor az ember körül kiszáradnak, meghalnak a kapcsolatok, nem tud kivel kommunikációba lenni, beszélgetni, nem tud kiben bízni, vagy kitől tanácsot kérni, segítséget. És azt mondja, hogy emlékezzünk vissza ezekre a pusztaságokra. Aztán pusztaság az életünkben az is, amikor úgy vagyunk, mint Illés. Ugye ő is nagy lendülettel harcolt az Úr ügyéért, ugye győzelmeket is aratott, hatalmas győzelmek, meg csodák is történtek általa, És eljött egy pont, amikor válságba került, lelki válságba, mert ugye Aháb királynak a felesége, Jezabel, na csak eszembe jutott, Jezabel ugye ellene támadt, mert ugye megölte Illés a Bál prófétákat, papokat, és Jezabel azt mondta, hogy na én ezt megfizetem, megbosszulom, és akkor egy ilyen lelki válságba, pusztaságba került Illés, úgy érte meg, hogy hát mennyit dolgozott az Úr ügyéért, és most veszélybe került az élete, ki van annak az asszonynak, a királynőnek szolgáltatva, így látta, és elmenekült szószoros értelmében a pusztába, lefeküdt egy rekettye bokor alá, és meg akart halni. Ugye, tehát bizonyára voltak pusztosságok az életünkben, amikor úgy éreztük, hogy magunk vagyunk, még Isten is elhagyott engem, vagy akár most is lehetünk pusztosságban, akkor talán nem találjuk a hangot a körülöttünk levőkkel. De hogyan éljük meg ezt a pusztosságot? Hogyan éltük meg, vagy hogyan éljük meg most, ha abban vagyunk? Dávidnál azt látjuk, hogy ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Tehát egy pusztosságban, egy menekülő állapotban, amikor minden ugye, lakott helytől távol van, akkor nem magán siránkozik, nem azzal van elfoglalva, hogy na most miből és hogyan fogok itt megélni, talán még az éhhalál is fenyeget itt a pusztosságban, hanem Isten utáni vágyakozás van a szívében. Tehát ott a pusztaságban is Isten kereső. Isten felé irányulnak a gondolatai. Mondját, így tudom megoldani ezt a helyzetet, ha Istenhez fordulok. És mi van a szívemben? Miután vágyakozom? Ugye ott a pusztában vágyakozhatott volna ugye egy olyan telefonszámra, ami által tud rendelni pizzát vagy valamit, hogy éhen ne haljon ott a pusztaságban. Ugye? És nem azt írja, hogy adna már valaki nekem egy jó telefonszámot, vagy lenne már egy internet összeköttetésem, hát ugye? El sem tudjuk mi képzelni. Ugye? Mert mi már így vagyunk, hogy mindenre van megoldás. Ugye? Ez is egy érdekes dolog, ha végig gondoljuk, mi hívők is, mi a megoldás. Nem Isten. Ugye Dávidnak a pusztában kijön elő megoldásként? Isten. Ma nekünk is, meg a legtöbb embernek egy ilyen társadalomban be vagy, mi jön elő? Előveszük a telefont. Ó, hát van wifi, megyek az internet, és már megvan a megoldás. Mindenre. Legyünk őszinték. Mindig Isten jut nekünk eszünkbe. Mindig ő jön a számunkra. Mindig ő utána vágyakozunk, vagy ott vannak a modern eszközök, ott van benne a lehetőség, a megoldás, el van hárítva a probléma, és Dávid nem ezek után vágyakozik, hanem Isten után. Mondja, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Tulajdonképpen ez egy vallomás is, hogy itt duplán mondja Isten nevét, két különböző kifejezést használ rá, tehát megerősíti, hogy az Ószövetség Isten az ő Istene. És tudunk ilyen ilyen hitvallást tenni, mi jön elő a szívünkből egy-egy nehéz helyzetben, neki az, hogy igen, te vagy az én Istenem. Hát ez egy bizonságtétel, hogy igen, más ebben a helyzetben lehet, hogy Bálhoz fordul, lehet, hogy más istenséghez. De én hozzád fordulok, és utánad vágyakozom. Milyen vágyok vannak a szívünkben? Mire vágyok én most? El tudom mondani, hogy Istenre vágyakozom. Ugye a Zsoltárokban többször találkozunk ilyen vágyódással, Isten utáni vágyódással. Ugye, ha csak a 42. Zsoltárra gondolunk, mint a szarvas a hűs vagy friss forrásvízre, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik, vagy vágyakozik a lelkem hozzád, Istenem. Mi mire vágyakozunk? Mi el tudom mondani, hogy igen, az én lelkem, az én szívem, lényem Isten után vágyakozik, még a nehéz élethelyzetekben is. Ugye utána szomjazik lelkem, utána csóvárog testem. Tehát ebben benne van, hogy fizikailag is átéli a szomjúságot, a vészséget, és akkor mondja, hogy a lelkem az utána szomjazik. Te vagy számomra az életnek a vize. Ugye az egyik, amúgy eszünkbe juthat, hogy az Úr Jézus is volt a pusztaságban, amikor 40 napon át megkísérti őt az ördög, és amikor ugye befejezi ezt a böjtös időszakot, akkor megjelenik a sátán, és mit kínál neki, hogy hát itt vagyok, teljesítem a kívánságod, illetve nem is én teljesítem, hanem te vagy képes arra, hogy még a kövekből is kenyeret készíts magadnak, változtasd a köveket kenyérré, és akkor Jézus elutasítja. Tehát amikor ott az éhség, a szomjúság, akkor mit mond, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Ugye, vagyis, hogy az én éhségemet és szomjúságomat Istennek a szava csillapítja. Vagy ugye, amikor Samáriában megy keresztül, és a Jákob kútjánál megáll és leül, mert elfáradt, ugye, amikor, és szomjas is, ugye jön egy asszony a kúthoz, és Jézus megszólítja, adj innom. És aztán, hogyha figyeljük tovább a beszélgetést, Jézus nem iszik, hanem ő ad élő vizet. Ugye, ha tudnád, ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki most tőled inni kér, akkor te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. De tehát, ugye Jézus az az élő víz, az életnek vize, vagy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyon, mondja Jézus majd, ugye azt hiszem a János 7. fejezetében, Evangélium 7. fejezetében, ott a templomban, tehát az ő az az élő víz, utána szomjazok-e? És hogyha utána, ő az, aki megelégíti az életemet, a szívemet, mint kiszikkadt kopár, víztelen föld. Ugye azért hányszor, hogy ki tudunk szikkadni, tikkadni lelkileg is. Ugye, hogy átéljük, hogy olyan vagyok, mint a kiszáradt föld, de Dávid tudja, hogy hol lehet újra nedvességhez jutni, és Isten ezt az élő vizet, ezt nem úgy adja, mint ahogy ugye néha a természetben, akár most is ugye megtapasztaltuk, hogy egyszerre jön annyi, hogy ugye nem tudják a folyók elvezetni, és kiárad, és elöntés, és veszélyessé válik, és rombol, hanem az Istentől való élő víz az valóban megújítja az életünket, hogy újjá lehetek lelkileg, megújul vele a kapcsolatom, és aztán megújul egymással is. Ugye így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, és itt talán vissza gondol a pusztában arra, ugye amikor a sátorban meg tudott jelenni az Isten tiszteleten, ott át tudta élni Istennek a jelenlétét. mondja, így néztem rád a szentélyben gyakorlatilag, hogy te vagy az, aki az én kiaszott lelkemet, életemet meg tudod újítani. Igen, miért is megyek én a szentélybe, illetve megyek az Isten tiszteletre? Mit várok én ott? Várok valamit? Várom, hogy megújít engem Isten? Mert hiszem, hogy ott van egy élő valóság, és úgy meg tud újítani, mint ahogy az eső megújítja a földet. Hiszem én ezt. Várom rá, igen, Uram, ki vagyok tikkadva. Meg tegyük fel a kérdést, hogy hova megyek, amikor ki vagyok tikkadva lelkileg. Hol akarom magamat megújítani, feltölteni? Ige közelbe megyek? Isten tiszteletre megyek? A Bibliámhoz fordulok? Hova megyek? Dávid Isten szentélyébe ment, és így figyelt Istenre, mint aki meg tudja az életét újítani. És ez egy nagyszerű dolog, hogy a hívő ember tudja, hogy van megújulás. Meg nem kötelező kiszáradtnak maradni, hanem meg lehet újulni. Az Úrral való kapcsolat által, a Szent Lélek által. Ugye, mert szereteted az életnél is jobb, ajkan téged dicsőít. Szereteted az életnél is jobb, ajkan téged dicsőít. Milyen nagyszerű vallomás ez. Azt mondja, a szereteted, vagy jóságod, kegyelmed háromféleképpen is próbálják visszaadni azt, ami az eredeti szövegben szerepel. Ugye a szereteted, kegyelmed az életnél is jobb, és amikor itt a szeretet vagy a kegyelem jön elő, akkor látjuk, hogy ez Istent jelenti. Tehát gyakorlatilag azt mondja Dávid, hogy Isten, te az életnél is jobb vagy a számomra. És lehet, hogy ezen úgy meglepődünk, hogy hát az életnél is jobb, mi akar ez lenni. És tulajdonképpen azt vallja meg, hogy most úgy eszembe jutott, hogy valakik valamikor énekelték, azt talán Máté Péter, hogy zene nélkül mit érek én. És itt, mintha ugyanez csendülne elő, csak nem zene, hanem Isten nélkül mit érek én? Mit érek én az élő Isten nélkül? Mit érek én Krisztus nélkül? Mit érek én a Krisztus nélkül? És ezt így tovább visszük, akkor Pál apostolra gondolhatunk. Mit is mond, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. Az élet Krisztus. És vágyom elköltözni és vele lenni, mert az mindennél jobb. Tehát mi az életünknek a lényege? Hogy egyszer átéljük, hogy rám talált a Krisztus. Mert Krisztus nélkül nem érünk semmit. Lehetünk mi nagy tudósok, lehet nagy vagyonunk, de kevés. Mert az élet, az üdvösség, az Krisztusban található meg. Krisztusban kapjuk ajándékként. Mi az, amire azt mondom, hogy mindennél jobb nekem? Mi a legnagyobb érték a számomra? Ugye, Dávidnak az Isten. Az Istennel való kapcsolat, az Istennek a szeretete. És aztán magasztalja az Úr nevét, mondja, hogy ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem, Tehát mindazért, amit Istenben kap, meg Istentől kap, azért áldja az Istent. Hálás az Istennek, úgy is mondhatnám, és ennyi mindent kaptunk. Hányszor megtapasztaltuk az ő kegyelmét, szeretetét, és hálás az én szívem. Tudom őt magasztalni, sőt, mit mond Dávid, téged áldalak, amíg élek. Azt mondod, ez mint egy szerelmes vallomás lenne, hogy egy életre tied vagyok. És csak neked akarok élni, nem akarok más istenségről tudni, csak rólad. Csak rólad. Te vagy az élet a számomra, te vagy az egyetlen, és mit mondunk? És ez nagyon fontos, ugye, mert ma azért már kicsit azt látni, hogy egybe mossuk a dolgokat. Ugye hát a nem tudom, van-e köztünk katolikus, anélkül, hogy bárkit bántanék, de ugye biztos ismeretes előttünk, hogy a múlt héten Szingapurban, amikor járt a pápa, mindenféle vallási vezetőkkel találkozott, ugye egy muszlim mecsetben is járt, az ottani nagy muszlim vezetővel, a muszlim vezetőnek a pápa kezet csókolt, a muszlim vezető a fejét csókolta a pápának, és a pápa azt mondta, hogy mindannyian testvérek vagyunk, ugyanaz felé, az Isten felé haladunk, csak különféle utakon. Egy Isten van, de ti is, mi is ugyanaz, abba hiszünk, ugyanaz felé haladunk, csak más utakon. De tehát ezt próbálják. Viszont meglepődtem, mert érdekes módon egy videót láttam, ahol egy katolikus pap mondja meg, hogy ez eretnekség. Meg voltam lepődve. A YouTube-on fönt van videó, nem tudom mi a neve annak a katolikus papnak. Ő végigviszi, hogy ez eretnekség. Amikor ugye nem Krisztus teszi a középpontba, hogy nem Krisztust állítja oda, hogy ő az út az atyához, hanem azt mondja, hogy minden vallás oda visz. És azt mondja, hát igen, még a kálvinisták, az evangélikusokat, és ugye Krisztus helyezik a középpontba, hogy kegyelemből van üdvösségünk, hát ez az összes keresztény felekezettel azt mondja, szembe megy. És ott senki nem tiltakozik. De ez egy katolikus pap mondja. Hát ez szembe megy a kálvinistákkal, a luteránusokkal, senki nem tiltakozik. És ő nem elfogadja. Tehát ezért mondom, hogy vigyázzunk, és én mit mondok, hogy tényleg Uram, tied vagyok, amíg élek? Akkor is, ha más irányba akarnak terelni, mert meg vagyok győződve, hogy Úr Jézus, valóban te végezted el, hogy kegyelemből, hitáltal lehet üdvösségem és az Isten ajándéka? És megálltam egyszer ott a kereszt alatt, és a te véred törölt el a bűnömet? Ha nem Buddha, meg Mohamed, meg nem tudom kicsoda, vagy valamilyen filozófusok, vagy a mesterséges intelligencia, vagy nem tudom mi. Ugye, mert minden szépen beadagolnak és elfogadjuk. De ott van bennünk, hogy téged áldlak, amíg élek. És miért tudja ezt mondani? Mert ismeri azt az Istent. Ugye már az elején is adtuk, hogy már fiatal korában meg tudta fogalmazni, hogy az én Istenem pásztor. És ezért fontos, ismerjük őt. Azt mondta, ugye, ha úgy olvassuk, hogy Dávid a pusztában van, ahol valószínűleg éhezik is, szomjazik is, ugye, amit a zsíros falatokkal lakta volna jó, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Tehát az Istennel való kapcsolat úgy megelégíti, hogy elfelejti még az éhségét, a szenvedését is, mert többet kap. Olyan lelki töltést, erőt kap, hogy már nem arra figyel, hogy nem evett pár napja, hanem arra, hogy amit az Isten elvégez benne. Az, hogy a fekvő helyemen is rád gondolok, bocsánat, ezt a sort lehagytam olvasás közben, nem láttam meg valahogy itt a lap alján. Ugye fekvő helyemen is rád gondolok. Ugye tehát ez is olyan jó, ahogy olvassuk, hogy Dávid lefekszik, lehet, hogy egy barlangba vagy egy sátorba, és Istenre gondol. Istenre gondol, nem arra, hogy mi lesz holnap, nem arra, hogy vajon elfog-e Saul és ki fog végeztetni, nem arra, hogy mikor jutok élelemhez, hogyan oldom majd meg ezt a helyzetet, hanem rád gondolok. És ez azt üzeni nekem, hogy úgy éli meg azt a helyzetet Dávid, hogy tudja, hogy Isten majd megoldja. Ugye, ha most is figyeltük például az árvízi helyzetet, miről lehetett, mit lehetett hallani? De ugyanúgy Covid-kor most megint, mi oldjuk meg? Mi oldjuk meg? Nincs, hogy Isten. Mi fogjuk megoldani, összefogunk saját erőnket, megoldjuk, leküzdjük, megmutatjuk. És Dávid nem ezen gond, hogy fogom én megoldani. És sokszor pontosan ott rontjuk el az életünket, hogy mi azon gondolkodunk, hogy oldjuk meg. Ugye valaki szokta mondani mindig, hogy mindig old valamit. Mindig mi akarunk valamit megoldani. És tudok-e Istenre gondolni, hogy hát igen, nem azon jár éjjel az agyam, hogy oldom meg. Vagy Fekete István írt, azt hiszem, a Tüskevárba, a Bütyöknek a édesanyjáról, ugye, aki mosónő volt, egyedül nevelte a fiát, hogy a Bütyök hallotta, hogy éjjel sokszor nem alszik az édesanyja, vagy korán föl kell, és akkor írja Fekete István, hogy hát igen, hogy azon gondolkodik, hogy ossza be. Ugye, hogy ossza be azt a kevésnek. De miről gondolkodom? Hogy osztom be? Hogy intézem el? Vagy Istenre gondolok. Az én Uramra, az én gazdámra gondolok. Mit mond? Minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Ugye négy őrváltás, és mit is jelent ez, hogy minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Ez azt jelenti nekem, hogy ugye ahhoz, hogy egy őrváltáskor elmélkedhessen Istenről, azt fel kell kelni. Fel kell ébredni. Aludva nem lehet elmélkedni. Alvás közben maximum álmodunk valamit. De elmélkedni? Vagyis az Isten szaváról, magáról Istenről gondolkodni, és az ő lénye közelébe kerülni, azt alvás közben nem lehet. Tehát azt mondja Dávid, hogy minden őrváltáskor fölébredek. Biztos beállította az ébresztőt a mobilon, minden őrváltásra szólt, és akkor ő fölébredt, és az egyiktől fölébred. Mert mi sokszor fölébredünk, már valószínű nem kell még a ébresztőt se ugye, némelyeknek beállítani, de mit kezdek azzal a idővel? És erről elmélkedek? Vagy össze-vissza járnak a gondolataim? Vagy tényleg ott van, hogy én akarom oldani? Azon gondolkodok, jaj, jönne már reggel, és hogy fogom oldani? Vagy Istenről gondolkodok, az ő igéjéről elmélkedek. Például fölidézem azt, amit nappal elolvastam. Megpróbálok. Egy igét, ami megérintett, föleleveníteni, és akár szavanként végig gondolni, de lehet úgy is, hogy ha nem zavar senkit, fölkapcsolom a lámpát és nyugodtan elolvasom a Zsoltárt újra. széttördelve, lassan, hogy egész lényem mélyéig átjárjon Istennek az üzenete. Tehát rólad elmélkedem. De hát, ugye öreg barátunk azért ezt is megoldja, ugye, mert ha nem tudsz aludni, késznél van a mobil, igaz? Ott mindig van valami. Bekapcsolod a wifi-két, és jön mindjárt. YouTube-kán, Facebookon, jön a hírhullám, az új videók. Vagyis nem elmélkedsz. Nem Istennel foglalkozol, hanem valami más le tud kötni. Ugye, az ördög ezt nagyszerűen megcsinálta a mi generációnk számára, de mit is mond Jakab, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfog tőletek. Ugye, tehát azt még nem tudja azért teljesen kiiktatni belőlünk, hogy az Úr lelke, ereje által ellen tudjunk állni, és azt mondja, igen, de én most nem azt veszem kezembe, hanem elmélkedni akarok, gondolkodni az igén, vele lenni, hogy a te voltál segítségem, szárnyad árnyékában újongok. Ugye, és amikor az igéről elmélkedik, gondolkodik az ember, akkor reménységet, biztatást, bátorítást kap, hogy hát az Úr az én segítségem, van segítségem. Van segítségem. Ugye előtte lehet, hogy el vagyok kenődve, hogy magam vagyok, nincs senki se, akihez odaforduljak, és az ige elvégzi, hogy igen, van nekem segítségem, szárnyad árnyékában újongok, nem csak segítségem van, oltalmam is van. Ugye hányszor félünk annyi mindentől, hiszen, hogy is mondja Pál, hogy ugye törékeny cserépedénybe vagyunk, és hát ezt a cserépedényt sok minden éri, veszélyezteti, különféle betegségek. Aztán ugye a cserépedény is olyan, hogy telik fölötte az idő, és ugye egyre öregebb lesz, kevesebbet bír, és el tudunk kenődni, csüggedni, és vagy arra gondolunk, mi lesz velünk, elrepültek a gyerekeink, ott leszünk magunkba. És mit mond Dávid? Szárnyad árnyékában újjongok. Ő is nehéz helyzetben van, de nem elkeseredik, hanem azt mondja, az oltalom az Úrnál. És ugye újjongok. Tudok-e én az Úr oltalmának, jelenlétének újjongani, vagyis nagyobb hatást gyakorol-e rám, hogy az ő szárnya árnyékában vagyok, mint a problémám. Ugye ragaszkodik hozzád lelkem, jobbomtal támogatsz engem. Tehát egyre inkább Istent látja, és mit mond, ragaszkodik hozzád a lelkem. Van ragaszkodás benne Isten felé. Ragaszkodok én hozzá? Ragaszkodok én Istenhez? Ragaszkodok a Bibliához? Igen, mert a csendes órán, igen, nekem most igét kell olvasni, és nem érdekel, hogy ki mit mond, meg csörög az a hülyeség. Én ragaszkodom ahhoz, hogy elcsendesedjek, az Úrral legyek, alkalomban ragaszkodom. Igen, Isten tisztelet. Ragaszkodom, akármi jön, történik, nekem szükségem van rá, ragaszkodom hozzá, nem adom föl. Nem adom fel, mert most valakinek nem tetszik. Éppen akkor akar jönni, hát gyere később. Mert én ragaszkodom, hogy hallanom kell az igét, mert az ad nekem erőt, az táplál. Ugye, hát az autóm is kajabál, hogy már kimerül a tartály, akkor elmegyünk tankolunk. És lehet akár haszunk elnézést, de meg kell tankolni. Ugye lehet, hogy valakit viszünk az autóba, sietünk, de már látjuk, hogy nem fogunk odaérni, mert kiürül, és mondhat akármit. Ne haragudj, de előbb muszáj tankolni, mert nem fogunk odaérni. De tudok-e így ragaszkodni ahhoz, hogy igen, alkalom van. Igen, alkalom, akár hétközben is, van egy Biblia óra, egy Isten tisztelet, én ragaszkodom, hogy elmenjek, megtartsam, ott legyek, mert szükségem van rá. Jobb oldal támogatsz engem. De ezt is többször olvassuk a Bibliában, ugye az Ószövetségben elsősorban, hogy átélik Isten gyermekei, hogy az Úr fogja az ő jobb kezüket. És azért tudnak megmaradni egy nehéz. Nem azért, mert ők hősök. Nem. Hanem azért az Úr tart meg. Ahogy ő szabadít meg, úgy az Úr tart meg engemet a szabadításban, vagy a nehéz helyzetben, vagy gondoljunk ugye Dániel könyvébe, az ifjakra, amikor ott vannak a tüzes kemencében, és amikor a király benéz, azt hiszi, hogy már ugye meghaltak, akkor azt látja, hogy élnek, semmi bajuk, és ugye egy Isten angyalához hasonló személy ugye ott van középen. Ugye Isten tartja meg őket. És de jó, hogyha ezt tudom, hogy Isten jobbjára hagyatkozhatom, mert erős és ő megtart engem. Köszönöm szépen türelmet, figyelmet.